Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntök mindenkit a 153 lélekmód magazin mai adásában. Itt a Halas Rádióban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem a Martonosi Pál Kiskunhalasi Könyvtárból Tótné Felföldi Zsuzsanna. Köszöntelek szeretettel, szervusz!
Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Most az olvasásról beszélgetünk. Hogy olvasni jó, írni még jobb, ugye nemrégen volt a televízióban is diákoknak szóló adásunk. Bár azt gondolom, hogy az olvasásnak a gyönyörűsége az érint egészen fiatal kortól kezdve egészen időskorig mindenkit. Könyvtáros lettél, tehát valószínűleg szereted az olvasást. Hogy indult a te történeted? Mikor szerettél megolvasni, és hogyan?
Én azt gondolom, hogy elég sajátosan. Arra biztatok mindenkit, hogy kisgyerekkortól nagyon fontos erre hangsúlyt fektetni. Szülőként is, pedagógusként és könyvtárosként is természetesen ezt teszem. Én elég későn kezdtem el olvasni, és mondhatnám, hogy későn kaptam rá az ízére, de azt gondolom, hogy ebből talán most így visszatekintve nincs hátrányom, tehát be lehet ezt hozni, illetve hogyha jók a könyvválasztás, és talán megtaláljuk azt, ami bennünket előre visz, érdekel, és ezáltal többek leszünk, akkor biztos, hogy ez csak segít bennünket, egy jó könyv.
Én nagyon örülök egyébként, hogy nem a hagyományos példa vagy. Ez konkrétan mit jelent? Hány éves korodba kaptál rá az ízére az olvasásnak?
Azt gondolom, hogy úgy gimnázium második felében, tehát úgy másodikos, harmadikos koromban jött el az az érzés. Talán biztos akkor is értem meg ennek az igényére jobban. Akkor fogtak meg jobban a könyvek. Bár gyermekkorom óta könyvek között nőttem fel, mert édesapám is népművelő könyvtárszakon végzett, és hosszú évtizedeken keresztül is könyvtárban ő is dolgozott, és művelési házban is. Tehát szinte ennek a légkörét magával szívtam, ennek a könyves környezetnek.
Milyen biztos, érdekes, hogy mégis ellenálltál ilyen sokáig.
Biztos, hogy nagyon sok hozadéka is van így az életemben, így sokszor el szoktam rajta gondolkodni. Jó volt ez így, de tényleg az olvasást, amit én felfedeztem, az egy későbbi időszakra tehető.
Ez jó hír mindenkinek, mert hogy egészen későn is rá lehet kapni az ízére. Hogyan lettél könyvtáros? Ugye adódna természetesen, hogy a családból hozott mintát folytattad. Hogy történt ez?
Igen, én az a kis lázadó voltam, aki úgy gondoltam, hogy talán, hogyha édesapám könyvtáros és népművelő, akkor nem biztos, hogy nekem is ezt az utat kell folytatni. Tehát nem egyenes út vezetett ide, nagyon sok varga betű. Nagyon szerettem mindig a gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy azt gondolom, hogy most szerencsés a helyzetem, hogy gyermekkönyvtárban dolgozhatok. Mert itt egy kicsit visszaköszön és visszatekint rám az, hogy mégiscsak a gyerekeket elérem, és tudok velük foglalkozni, és mindezt örömmel és szeretettel teszem.
Hogyan történt ez a varga betű? Engem nagyon érdekel, mert egy lázadásból nehéz kilépni.
Tehát én tanítóképzőbe jelentkeztem, ennek minden feltételnek meg is feleltem, megcsináltam végig az előkészítő vizsgákat, és aztán jött egy lehetőség, hogy egy 4 éves könyvtárszakos képzés indul, és átjelentkeztem oda.
Hogy ez jött az ihlet?
Nem tudom, talán biztosabbnak éreztem, vagy tanítóképző 3 évét, pedig hát ugye az 3 év, ez 4 év, nem tudom, valahogy nagyon megfogott. Mentek oda barátnőim is, lehet, hogy ez is hozzásegített, és aztán így keveredtem így a könyvtárszakra.
A sors kezem, mégiscsak oda sodort a szülői örökség közelébe. Érdekelne engem, Zsuzsi, hogy mi volt az a könyv, ami téged tulajdonképpen bevonzott ebbe a csodálatos világba, az olvasás világába?
Mondhatom úgy is, hogy ez is olyan sajátos, mert ugye apukám nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy könyv azért legyen pláne nyári szünetbe a kezembe, és van egy nagyon érdekes emlékem, mikor nyáron ugye az ember úgy van, hogy egy picit szeretne távol lenni a könyvektől, egy picit szeretne pihenni, kikapcsolódni. És amikor mondtam, hogy én akkor most a kertbe egy kicsit kimegyek pihenni, napozni, vagy a társaimmal lenni, akkor mindig mondta, pláne, hogyha egyedül voltam, hogy de egy könyvet vigyél magaddal, és legyen a kezedbe. És rendszerint azért ő meg is mondta, hogy mi legyen ez, és ez a Technika nagy könyve volt. Hát ugye ez már mindjárt kicsit ugye furcsa hozzáállás, mert inkább talán szép irodalommal kell kezdeni, de hát ő egy kicsit ilyen műszaki beállítottságú révén ezt jobban favorizálta. Ennek is van számtalan hozadéka az életemre, de egyébként is megmaradt az ismeretterjesztő könyvek iránti rajongásom. Tehát, ha ezt úgy tipizálni kellene, akkor én azt mondom, hogy engem egy jó pszichológiai témájú könyv, vagy egy jó önismereti, vagy ami az én személyiségemet is építi, előre viszi, az sokkal jobban megragad és megfog, mint a szép irodalmi könyvek. Azokat is nagyon szeretem, de inkább a füves könyveket, a vademekumokat részesítem előnybe. Valahogy a bölcsességek rám mindig olyan nagy hatással vannak, és segítenek sokszor az élet nehéz helyzeteiben.
Nagyon megértem. Így is indult? Tehát nagy kamaszkorodban is tulajdonképpen ilyen
igen,
típusú könyvekkel
igen,
indultál.
Így van.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én korábban kezdtem olvasni, de tudom, hogy nekem is elég hamar elindult az érdeklődésem e felé, amiről te beszélsz, tehát a bölcsességet adó könyvek, mert hogy ezt átéli az ember. Tehát ez nem egy valakinek a története, hanem ebben benne vagy te is, hiszen ha ezt megérted, mondjuk alkalmazod az életedbe, akkor egészen különleges régiókba kerül
igen,
az ember.
Igen, és azért megerősítéseket is tudunk belőle nyerni, tehát akkor picit visszajelzést is kapunk, hogy vajon most mi milyen helyzetben vagyunk, milyen szinten, és biztos, hogy segítségnyújtás is így a mindennapokra.
Tudsz-e nekünk esetleg akár tippeket, írókat vagy könyveket javasolni, hiszen azt gondolom, hogy fiatalok is, akár idősebb korban, és ha ezeket a könyveket népszerűsítjük, az biztos, hogy jót fog tenni.
Igen, azt megfigyeltem, hogy nagyon-nagyon sok fiatal érdeklődik nálunk is a könyvtárba az életvezetéssel kapcsolatos könyvek iránt. Ez egyáltalán nem baj, szerintem nagyon-nagyon jó, hogy tudatosabbak egy kicsit a fiatalok is maguk számára. Ugye jól ismertek a magyar szerzők, a Müller Péter, Balogh Béla könyvei is, most ugye Halason volt neki előadása, különösen most előtérbe került. Szepes Mária, az már egy kicsit az érettebb olvasóknak.
Popper Péter esetleg,
ő is természetesen, így van. Hát ugye Hanvas Béla, ő megint egy nehezebb irodalom.
Igen, őt már nagyobb korban lehet ajánlani inkább.
Így van. Illetve hát nekem van egy nagyon kedvenc könyvem, amit tényleg szeretettel ajánlok. Ez a Louise O'Hill, Éld az életet című könyve. Ez olyan, mint egy iránytű a mindennapokhoz nekem. Már háromszor is elolvastam, ez azt gondolom, hogy nem probléma, hogyha az ember újra és újra olvassa a könyveket, mert én is azt tapasztaltam, hogy nagyon sok élethelyzetbe és mindenkorban mást üzem. Tehát érdemes többször olvasni vissza a könyveket.
Hallgatóink, maradjanak velünk, még egy csomó rejtelemről és érdekességről fogunk beszélni Zsuzsával az olvasás kapcsán. Zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a 153 lélekmód magazin mai adásában itt a Halas Rádióban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégemmel, Tótné Felföldi Zsuzsannával, aki nagyon szeret olvasni, és hát szakmája is, hiszen a gyermekkönyvtár dolgozója itt a Martonosi Pál Városi Könyvtárban. Arról beszélgetünk, hogy miért is jó olvasni. Miért is lett ez igazán a szerelme neki, illetve hát én magam is lelkes olvasó vagyok.
Ugye, amikor egy könyvvel vagyunk, az egy bizalmas viszony, tehát az egy olyan kis intim együttlét, ami semmi mással nem pótolható. Ezt tényleg csak azt tudja megérezni, aki egyszer már könyvet vesz a kezébe. Ide nagyon nehéz eljutni, én azt gondolom. Ehhez nagyon sok segítség kell, illetve nagyon érdekes, mert valaki rögtön rákap az olvasás ízére, vagy azért, mert kapott egy jó könyvajánlót, vagy kortársaitól, ugye ez nagyon meghatározó a fiatalok körében, kapott egy jó ajánlást, vagy egyszerűen a reklám, valami biztos megérintette.
Hogy megtalálta a számára igazán jó partnert jelentő könyvet.
Azt is szoktam mondani egyébként a gyerekeknek, hogy már csak azért is próbálják ki az olvasást, hogy érezzék meg a különbséget, hogy milyen egy könyvet olvasni, és ugyanazt a könyvet egy filmadaptációban megnézni, mert akkor jönnek rá igazán, hogy ennek milyen nagy értéke van. Mindig el szoktam nekik magyarázni, amikor könyvtárórára jönnek, és nagyon hamar meg is értik, és rácsodálkoznak, hogy amikor könyvet olvasol, akkor olyan, mintha a saját mozidat forgatnád. Mert ugye a képzeleted működik, a fantáziád beindul, és egy csomó olyan hozadéka van, amit magadról el sem tudnál képzelni, tehát nagyon sok mindent megismersz magadról is. Karakterek által nagyon sok mindent megtapasztalsz az embertársaidról, és a személyiséged is nagyon sok mindennel gyarapodik. Tehát ezért nagyon érdemes. Hát a filmben már ugye egy más szemüvegen keresztül látjuk, egy rendezőnek az elképzelését látjuk.
Abszolút egyetértek, tehát az olvasás örömei között számomra is az egyik legizgalmasabb, hogy saját magam készíthetek egy belső filmet, és olyan helyekre juttat el, ahova soha nem jutnék el. Vagy olyan emberekkel beszélgetek, akikkel soha nem beszélgetnék, vagy nem ismerném meg a gondolatait. Mi erről a véleményed?
Igen, és különböző véleményeket, gondolatokat ütköztethetek, tehát úgymond problémamentesen, tehát nem muszáj magamat kipróbálni a nagyvilágba és egy közösségbe, egy könyvön keresztül is nagyon sok mindent meg tudok tapasztalni egy közösségről, az emberi kapcsolatokról. És már lehet, hogy egy könyv elolvasása után akár bölcsebben is lépek ki a nagy világban, nagybetűs életbe. Ha pedig nincs ilyen hozadéka, akkor pedig egy jót szórakoztam. Tehát pihentem. Egy jó pihentetés, kikapcsolódás mindenképpen.
Nekem az is tetszik egyébként, és ez kapcsolódik nagyon ahhoz, amit mondtál, hogy igazi pihentető dolog olvasni, hogy egyrészt nem olyan sok információ, mert azért elfáradnak akár a felnőttek, akár a fiatalok, mert hihetetlen tempójú és mennyiségű információ özönben élünk, és hirtelen, amikor ugye olvasunk, belecsöppenünk egy világba, hogy nincsenek elvárások. Én azt is érzem, hogy este, amikor könyvet veszek a kezembe, akkor nem kell megoldanom egy helyzetet. Mi erről a tapasztalatod?
Igen, illetve lecsendesedik körülöttünk. Talán ez a legjobb, én így tudom megfogalmazni. Én ezt szoktam érezni, hogy egy picit úgy ki tudjuk zárni a külvilágot. És nagyon-nagyon fontos ez, mert nem lehet mindig 1000%-on zakatolni. Tehát nagyon sok impulzus ér tényleg bennünket a nagyvilágból. Ugye a számítógép, az informatika korát éljük. Nagyon sok, úgy, hogy említetted is, elvárásnak kell megfelelni, és ehhez nagyon jelen kell lenni minden pillanatban. Pihentetni is kell néha, mert ezt sokáig ugye az ember nem tudja képviselni, és erre valóban egy kellemes könyv, ez nagyon jó társaságot nyújt.
Olvastam nem régen, pont egy ilyen gondolkodótól, hogy keveset szemlélődünk. Tehát ugye beszéltünk, hogy mindjárt dönteni kell az élet helyzeteiben reagálni, dönteni, cselekedni, és hogy írtok keveset szemlélődünk. Tehát, hogy csak úgy tudomásul vesszük, ami körülöttünk van. Nekem az olvasás például ilyen. Mennyire élvezik ezt a diákok, illetve hát neked gyermekeid is vannak, mennyire élvezik az olvasásnak ezt a pihentetését?
A saját gyermekeimből kiindulva azt mondhatom, hogy nagyon eltérő, tehát biztos, hogy nagy százalékban is ez így helytálló és működik. Azt is látom egy picit, hogy talán a nemi különbségekből is adódik, tehát nem minden lány olvasós, nem minden fiú nem vesz a kezébe könyvet, tehát az érdeklődési körük nagyon különböző, nálunk például otthon az én fiam műszaki beállítottságú, ő inkább ismeretterjesztő könyveket nézegeti, illetve ha olvas, akkor már ezt valamilyen informatikai eszköz segítségével teszi, tehát a könyv illata már neki nem annyira hiányzik, a lányom viszont ő egy igazi könyvmoly, és ő könyves.
Erről jut eszembe, amit mondtál, hogy én nem csak a mai korban, hanem amikor én mondjuk 30 évvel ezelőtt is azt tapasztaltam, hogy két nagy kategóriája van az embereknek, olvasósok és nem olvasósok. A nem olvasósok, ők olyan megcsinálósok. Mi a véleményed erről?
Igen, hát ez része annak, hogy meg kell tanulnunk egy kicsit kilépni a mindennapok forgatagából. Tehát biztos, hogy ez egyfajta elcsendesedés, amikor könyvet olvasunk. Nem olyan értelemben, hogy sötét szobába burkolózunk természetesen, de mégis.
Kilépünk egy kicsit az adott való világból, és abba a történetbe helyeződünk?
Igen, meg talán az is, hogy nem mindig magunkon zakatoljon a fejünk, vagy esetleg a napi történéseinken, mert ez sem jó. Tehát az egyensúlyt mindig fontos megtalálni mindenben, és ez a könyv olvasása is, vagy a könyvhöz való hozzáállásban is ugyanígy igaz.
Itt fogjuk folytatni, mert ugye az egyensúly ez egy nagyon fontos dolog, de hogy hogyan találjuk meg esetleg azt a könyvet, amelyik elindít bennünket azon az úton, hogy igazán megszeressük ezt a történetet, erről fogunk beszélgetni Tóthné Felföldi Zsuzsannával hamarosan, zene után maradjanak velünk.
Halas Rádió, 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Olvasni jó ez a témánk. Tóthné Felföldi Zsuzsannával, a gyermekkönyvtár dolgozójával beszélgetek, aki saját maga is nevel két gyermeket, akik kamaszkorban vannak. Hogyan lehet megszerettetni az olvasást, illetve hogyan tudjuk segíteni a társakat, vagy magunkat abba, hogy megtaláljuk az igazi könyvet, ami az első lépést jelentheti?
Hogyha egészen visszamegyünk a kiskorig, talán azt mondhatom, nagyon fontos, úgy gondolom, a tudatosság és a folyamatosság, egész kiskorba kell elkezdeni a könyvhöz való szoktatást.
Tehát mondjuk, hogy a szülők olvasnak meséket,
igen,
vagy verseket
akár. A példamutatás, a minta ugye az mindig nagyon fontos, mint minden esetében itt is nagyon jelentős, és hát a gyerekek, akkor a szülők is olvasnak, ott már kézbe veszik. Egész kiskorba érdemes a játékok közé is csempészni, ez nagyon-nagyon jól működik. Nálunk is a kemény fedeles könyveket a gyerekek nagy-nagy örömmel forgatják. A mese ugye a gyerekeknek a legfőbb tápláléka, tehát a szülőnek, aki csak teheti, mindig ajánljuk, hogy meséljenek a gyerekeknek. Ők az életet ezáltal képezik le, ezáltal látják ennek a szemüvegén keresztül, és nagyon sok megnyugvást kapnak belőle. Később ugye, hogyha olvasunk nekik mesét, akkor igényük lesz rá. És a későbbiekben már olyan kis képeskönyvek lapozgatásába is nagy-nagy örömüket lelik, ami az ő hétköznapi kis cselekedeteiket elmeséli.
Igen, nagyon népszerűek a...
A Marék Veronika könyvek, illetve a Bartos Erika könyvek.
A Bartos Erika könyvek.
Gondoltál, igen, az Anna Peti Gergő sorozat. Valóban azt is megfigyeltem, hogy amikor visszahozzák kölcsönzésből a gyerekek, fizikálisan ragaszkodnak hozzá. Tehát nem csak lelki kötődés alakul ki, hanem nehezen adják vissza, és először nem értettem, és a később utána rájöttem, mert nagyon sokan ezt gyakorolják, vagy ezt mutatják, és később már rájöttem, hogy annyira szorosan kötődik a könyvhöz, hogy ő így mutatja ki, hogy neki ez mennyire fontos, és egy biztonságot jelent.
Egyébként az iskolában tanítok, abszolút lehet érezni, hogy ki az a gyermek, akinek olvastak gyerekkorában. Tehát olyan mély és stabil, jó szókincs és szóhasználata van, hogy szinte meg lehetne mondani a beszéd alapján, hogy ki az, akivel foglalkoztak ilyen szempontból a szülők. Na de hogyan segítsünk a könyvválasztásban, amikor már kicsit tudatosabb korba kerülnek a gyerekek?
A későbbiek folyamán ugye az iskolában találkoznak a kötelező irodalommal. Általában innen kezdődik a kilépés, a könyvtári érdeklődés, hogy eljönnek, mert hogy a kötelező ki kell kölcsönözni. Ugye ez kicsit meg is bélyegzi ezeket a szépirodalmi könyveket, szerencsére már nagyon-nagyon sok pedagógus felismerte és lehetősége is van rá, hogy nyitott és tud választani akár kortárs szerzők közül olyat, ami tudja, hogy a gyerekek érdeklődését sokkal jobban fenntartja, megmozgatja. Elviszik a gyerekek a kötelező irodalmat is, de azt figyeltem meg, hogy mellette mondjuk a kötelező A200 oldalból, mellette az 500 oldalas könyvet simán elolvassák, és mellett háromszor cseréltek, mire a kötelező irodalom visszakerül.
Mire tehát, az is elolvasódott.
Igen, biztos, hogy azért a klasszikusoknak is megvan a nehézsége. Ezért talán a mai divatosabb könyveket jobban keresik, ugye a mai nyelvezettel, inkább jobban hozzájuk szól.
Mennyire szabadok vajon? Mennyire kezelik ezt szabadon a pedagógusok? Te esetleg látod, mint könyvtárba, ahonnan sok iskolából érkeznek gyerekek, mert valóban egy rosszul sikerült kötelező irodalom akár megbélyegzi ezt a történetet, hogy elkönyveli egy kisdiák, hogy na hát ez fúj, ez rossz és unalmas. Mennyire szabadon döntenek? Ajánlják esetleg a Harry Pottert, vagy valami izgalmasabb,
korosztályosabb? Azt látjuk, hogy nagyon rugalmasak. Most már egyre inkább, tehát ez nagyon örvendetes, nagyon örülünk neki, és sokkal jobban kitekintenek így a gyerekek, mert más iránt is elkezdenek érdeklődni, tehát jobban leemelik a könyveket a polcról, vagy adott esetben egy könyvesboltban merészebben nyúlnak a könyvek után.
Hogyan érdemes könyvet választani, Zsuzsi? Tehát én kerültem olyan helyzetbe az életemben, hogy igazán megszerettem az olvasást, mert megtaláltam épp egy-egy jó sikerült kötelező, vagy a véletlen kapcsán egy-egy jó regény, és utána sokáig küzdöttem avval, na jó, én imádok olvasni, na de mit?
Hát ez nem egyszerű egyébként, az így van. El kell tudni dönteni, hogy mire, milyen céllal, hogyha szórakozási célra keresem a könyvet, akkor természetesen olyan célzatú könyveket veszek le a polcról, vagy kérek ajánlást, akkor nyilván nem ismeretterjesztő nehéz anyagot fogok olvasgatni. Tehát nagyon fontos, hogy milyen célzattal használom könyvet, és a szórakozásra kikapcsolódásra, akkor természetesen lágyabb, könnyedebb hangvételűeket választunk.
Mondtál itt egy kulcs szót számomra, nekem megoldást jelentett annak idején, hogy ajánlás. Tehát, hogy akiket én nagyon szerettem, tiszteltem, mondjuk tetszett, ahogyan élnek, akkor én tőlük kértem tanácsot. Tehát, hogy ez egy út, hogy esetleg embertől, akinek azt látjuk, hogy működik.
Igen, a tiniknél ugye nagyon megfigyelhető ez a kortársi ajánlás. Szinte látható, hogy végigvonul egy-egy osztályon egy közkedvelt könyv, aminek ugye természetesen a reklámja is megvan, és a marketingje, de ezt követően a gyerekek a kézbe veszik, akkor meg is tapasztalják az ízét, és továbbadják ennek hírét. Felnőtteknél is működik ez egyébként, tehát a beérkező új könyveknek készítettünk mi is a könyvtárba egy külön részt, hogy aki esetleg csak abból szeretne válogatni, mert őt mindig az új és a más vonza, akkor ő abból megtehesse, és egyébként az érkező olvasók is egymást kérdezgetik, tehát ez még mindig létező, működő dolog.
Gondolom benneteket is.
Természetesen, és mi is ahányan vagyunk, mindenki mást képvisel, és ez így jó, nagyon sokfélék vagyunk, sok mindent olvasunk, és hogy egymásnak is tudunk segíteni, az olvasóknak is természetesen.
Nagyon fontos dolgok hangoztak itt el, de még mindig nem merítettük ki messze a témát. Egy kicsit el fogunk kalandozni arra, hogy az internetvilága hogyan segítheti az olvasást, illetve hogy minden könyv jó-e nekünk. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Témánk olvasni jó. Beszélgető partneremmel folytatjuk a témát Tótné Felföldi Zsuzsannával, aki a gyermekkönyvtár vezetője, munkatársa. Hogyan is segít bennünket, hogyan változtatta meg ezt a kort az internet és az intenzív eszközhasználat, e-book, okostelefonok?
Ugye az internet azért nagyban megváltoztatta a könyvtárak szerepét is, tehát ez tagadhatatlan. Úgy szoktuk fogalmazni, hogy mi is kitoltuk a könyvtár falait. Tehát muszáj nyitni az új lehetőségek felé, mert hogy ez velünk él és velünk lesz a továbbiakban, sőt ennek még nagyobb tere lesz, tehát együtt kell boldogulni és tovább próbálkozni a könyvolvasás és az olvasás szeretet ügyében. Azért azt gondolom, hogy a számítógépen történő olvasásnál is különbséget kell tenni, hogy ugye milyen céllal, hogyha tanulási céllal keresgélek a gépen, akkor azt tisztán kell látni, hogy minden információ nem biztos, hogy helytálló. Erre a gyerekeknek is a figyelmét nagyon sokszor fel szoktuk hívni, nehogy csalódás érje őket. Később, aki már ugye szakdolgozik, az tisztában van ezzel, hogy a hivatkozások mennyire fontosak, és a megbízható információ. A tanulóknak el szoktuk mondani, hogy rákereshet, tájékozódhat, informálódhat, viszont ne feledje, hogy a lexikonok és enciklopédiák olyan releváns információt tartalmaznak, ami biztos, hogy helytálló, és ezeket is forgassa bátran.
Igen, én is azt gondolom, hogy az internet, illetve ez az eszköz használat igazából nem pótolja az olvasást, tehát informatika órán én is szoktam tanítani, hogy ott megkeresheted, hogy milyen könyveket fogsz majd ezután elolvasni, hiszen azért nagyon sok könyv még nem található meg elektronikus változatban. Van nyilván előnye és hátránya, mondjuk nem kell annyi fát kivágni, tehát hogyha valaki elektronikusan olvas. Ugyanakkor az élvezete nem ugyanaz. Te hogy vagy ebben, Zsuzsi?
Igen, én is szeretem a könyvillatát, pláne az új könyvillatát, de a könyvtárban a gyerekek arra is rá szoktak csodálkozni, hogy a régi könyveknek is milyen bája van, úgyhogy egyre többen emelik le még a régi könyveket, aki már szeret olvasni, az azt ezen túl is meglátja a belbecset, hogy ez milyen fontos egy könyvnél is.
Én emlékszem, hogy annak idején, amikor kikölcsönöztem a könyvtári könyveket, mindig megnéztem, volt egy kis cetli benne, hogy hányan olvasták már el. És az annyira menő volt, mikor, és be is írtuk magunkat, hogy ki olvasta el, mikor már mondjuk a 25. voltam én, az olyan lassz érzés. Érdekel engem, hogy vajon minden könyv jó-e nekünk, mert nem biztos.
Ez ugye személyiségfüggő nagyban. Nagyon fontos ehhez, hogy ismerjük önmagunkat. Hogyha tudjuk, hogy mire van szükségünk, hogy tanulni szeretnénk, kikapcsolódni, szórakozni, akkor ezt, ha meg tudjuk fogalmazni, innentől kezdve egy kicsit könnyebb a könyvajánlás, és jobban tudunk válogatni.
Én nagyon azonosulok, tehát amikor én olvastam, de mai napig így van, én szinte teljesen átadom magam annak a történetnek, annak a kornak, annak a főszereplőnek, és pont amit kérdeztem, az ahhoz kapcsolódik, hogy volt egy-két olyan történet, amikor mondjuk nagyon agresszív volt a főhős, és egy nagyon depressziós légkör volt, és mikor már napok óta beteg voltam, és mindenkivel üvöltöztem, akkor rájöttem, hogy oppá, és le is tettem azt a könyvet, tehát hogy ez az azonosulás.
Igen, azért azt, hogy frusztrációt keltsen, vagy váltson ki belőlünk, arra vigyázz. Kell. Alapvetően én úgy gondolom, hogy könyv után, mikor nyúlunk, akkor mindenki inkább a szórakozás részét, az örömszerzést keresi benne.
Tehát akkor mindenképpen érdemes figyelni. A másik, visszatérve egy kicsit, az internet adta lehetőségekre, nem csak a veszélyekre. Nekem az elég későn derült ki, hogy úgy érdemes olvasni, hogyha én megszeretek tetszik egy könyv, akkor utána az az író valószínűleg jó lesz nekem később is. Tehát hogy érdemes ezt tudatosan használni, és hogyan segítheti ezt az internet ma?
Ugye interneten gyorsabban utána tudunk keresni esetleg az író, hogyha élő még és kortárs, utána tudunk nézni, hogy milyen új könyvei jelentek meg, ami esetleg felkeltheti az érdeklődésünket, de már a könyvtár online katalógusán is nagyszerűen tudunk tájékozódni, tehát ha tetszik egy író, akkor a szerzőknél beírjuk, és valószínű, hogy ha ismert és sokat írt, publikált, akkor nagyon sok könyvet fog találatként kiadni nekünk. És valóban, hogyha megkedveltük és ráéreztünk az ízére, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a további könyvei is hasonló jókat fognak nekünk ígérni.
Mennyiben, ugye beszéltünk arról, hogy az interneten talált információk nem mindig igazak, de hogy néha főleg mostanában azért, mióta idősebb vagyok, nekem egy könyvvel is ez előfordul. Tehát a kritikai gondolkodásmódot mennyire érdemes megtartani olvasás közben is?
Szerintem, amikor olvasunk, akkor folyamatosan, legalábbis az én esetemben így szokott működni, hogy egy picit talán felülről is szoktam néha, vagy távolról is szemlélni azt, amit a könyvben írnak. Tehát nem biztos, hogy azt mindig el kell fogadni. Lehet vitatkozni is vele ugye a gondolatainkban, vagy eszmét cserélni olyannal, aki esetleg ezt elolvasta, vagy ellátogatni egy íróolvasó találkozóra, és esetleg ott magával a szerzővel szintén ugyanezt megbeszélni.
Erről rögtön eszembe jutott, hogy kortárs költők. Mondj nekünk zárásképpen egy-két olyan kedves írót vagy költőt, akit tudsz ajánlani akár a fiataloknak, a kamaszoknak.
Hát a kamaszoknak különösképpen nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem Lackfi János, és egy picit itt szeretném is elmondani, nagyon, nagyon örülök, hogy ezt így most megkérdezted, mert egy picit háttérbe szorulnak a kortárs versek, és már most beszéltünk ugye az irodalom több ágáról, meg az ismeretterjesztő könyvekről, egy picit arra is biztatom majd a fiatalokat, hogy nyugodtan emeljék le a polcokról, mert hihetetlen újszerűek, tehát annyi sok vidám percet nyújtanak, és akár egy gólya avatóra felkészülni, tehát bárhova beilleszthetőek ezek a történetek. Lackfi János nagyon különös érzékkel nyúl a versekhez. Neki egyébként vannak verses meséi is, könyvei is, felnőtteknek szóló könyvei is, tehát egy nagyon univerzális, sokoldalú írónk. Hát a kicsikéknél ugye továbbra is Bartos Erika az, aki, illetve Berg Judit könyvei, Sohonyai Edit, a nagyobbaknál Nógrádi Gábor, és Böszörményi Gyula, aki szereti egy kicsit a fantasztikus történeteket, akkor még őt tudnám ajánlani.
Nagyon szépen köszönöm, Zsuzsanna, hogy elfogadtad a meghívást, és áradt belőled ez a szeretet erről a csodálatos világról, amit az olvasás okozhat nekünk. Hát én kívánok sikeres órákat és szép könyveket neked.
Köszönöm szépen, és kívánom én is a hallgatóknak, ízleljék ezt meg.
Hallgatóink, ha lemaradtak esetleg a beszélgetés elejéről, hallgassák az ismétléseket, illetve a hangalbumban hamarosan megtalálható a riport. Jövő héten új témával jelentkezünk, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.